Hogy lett madaras ember a biológusból? Mindig a madarakra figyelt leginkább?
Hát a madarak iránti érdeklődésem az egyetem első évén kezdődött. Ekkor hát igazából leginkább a Duna-deltai terepgyakorlat volt az a sorsdöntő pillanat, amikor eldöntöttem, hogy madarakkal szeretnék foglalkozni, ezt követően pedig önkénteskedni kezdtem a jelenlegi munkahelyemen, a Milgut csoportnál, és azóta igen csak madarakkal foglalkozom, főleg ilyen fajvédelmi projektekkel, de minden madárfelmérést, monitoringot, ami létezik az országban, azt kipróbáltam, és emellett még természetvédelmi kezelés, természetvédelmi területeknek a kezelésével foglalkozunk, de ezt is igazából a madarak szempontjából.
Akkor minden madarat ismer, ami az országban létezik? És nem
hát
csak?
Azt a 400 körüli fajt, ami az országban feljegyezve van, azokat igen.
Van néhány madár itt nálunk a stúdióban is, és az egyiket azt hiszem, hogy én is ismerem, hiszen télen, amikor kinézek, akkor elég gyakran látunk olyan madarat, amit azt hiszem, hogy így hívnak. Vajon meghallgatjuk együtt, lássuk, felismeri-e?
Vendégünk a Kolozsvári Rádióban a Széncinke.
Ezt hallhatjuk, hogyha kihallgatózunk az ablakon?
Hát lassan igen. Tavasszal kezdenek ugye párba állni, és ilyenkor jelzik a területeik határát egymásnak, úgyhogy ilyenkor szoktak énekelni, de ahogy hosszabbodnak a nappalok, a hormonjaik elkezdenek dolgozni, és lassan egyre többet fogjuk hallani őket, igen.
Na de akkor térjünk oda-vissza, hogy ugye vannak madaras foglalkozások, ott vajon hányan vesznek részt általában, és mi történik ott terepen, hogyha kimegyünk?
Hát ez tanároktól függ, hogy hányan vesznek részt. Én, hogyha terepre megyünk, akkor nem szeretem a létszámot nagyon nagyra duzzasztani, mert ott ugye főleg a kicsik hangosak, és akkor mindent elijesztünk, úgy nem sok mindent fogunk látni. Úgyhogy egy osztálynyi gyerek, ami ugye általában 20 diák szokott lenni, az úgy elegendő, meg nagyjából ennyi diák számára tudok biztosítani távcsöveket is. Hogyha terepre megyünk, akkor lehetőség van arra, hogy megfigyelő túrán részt vegyenek, és megnézzük a környékükön felelhető madarakat, megfigyeljük őket távcsővel, teleszkóppal, megnézzük a viselkedésüket, megfigyeljük a hangjukat. De van lehetőség arra is, hogy madarászhálóval, ornitológiai hálóval befogjuk őket, és ilyenkor részt vehetnek a gyűrűzés folyamatában. A befogástól az elengedésig megnézhetik, hogy hogyan mérjük le őket, hogy helyezzük fel a gyűrűt a lábukra, és hát elég sok érdekes, szerintem érdekes dolgot tudhatnak meg a madárvonulásról és a gyűrűzésnek a módszertanáról.
A gyűrűzés az nem egész éves tevékenység, ugye?
Hát a gyűrűzést azt általában a vonulási időszakban szoktuk végezni, ami ugye tavasz és ősz, de hogyha a logisztika megengedi, akkor télen is lehet, főleg madáretetőknél gyűrűzni. Ugye ilyenkor begyűlnek a madarak, és már egy jól ismert helyre, ahol tudják, hogy biztosítva van a táplálék számukra, oda kihúzzuk a hálót, és ez általában egy-két órát szokott jelenteni, szóval nem akkora mértékű a zavarás, hogy befolyásolja őket, vagy hogy ez nagyon rosszul érintse őket. Kihúzzuk a hálót, megfogunk pár madarat, meggyűrűzzük, és utána ugye őket elengedjük, és összehúzzuk a hálót, szóval a nap további részében nyugodtan tudják folytatni a tevékenységük esetetően.
Ez a hálóval befogás, ez azt is jelenti, ha jól tudom, hogy a gyűrűt felhelyezik azokra, amelyeken nincsen, és ha véletlenül olyan madár kerül be, amelyiken van gyűrű, akkor azt pedig felírják, hogy itt látták, miközben korábban hol gyűrűzték, ugye?
Így van, ez külön érdekesség, és hát igazából pont erre hívjuk fel a figyelmet, hogy ezért van értelme, hogy aztán később visszafogjuk a már meggyűrűzött madarakat, és ez alapján gyűjtünk értékes információkat a vonulási útvonalaikról, az életkorukról, ugye így tudjuk meg, hogy egy adott egyed az mennyi idős. Na. És igen, ezek mind olyan dolgok, ahol rengeteg érdekességet lehet mesélni, és ezeket nagyon élvezik is a gyerekek, amikor megtudják, hogy például egy egy gólya az 20 évig is elérhet, és mindezt ugye a gyűrűk alapján, a gyűrűzési adatok alapján tudjuk.
Mert már olyan régóta folynak ezek a gyűrűzések nálunk is. Azt, hogy tavasszal vagy nyáron megfigyeljük a madarakat, azt értjük, de hogyha most télen kimennénk, akkor ilyenkor mit látunk a természetben?
Hát akkor mondom azt, hogy mivel foglalkozunk csak most januárban. Kezdődött ugye a téli vízi madár számolással, január 10 és 20-a között zajlik a téli vízi madár számolás. 13-án végeztük a téli túzok szinkront, 17-20-as hétvégén végeztük a sas szinkront, és hát még január második felében a telelő erdei fülesbaglyokat számoljuk. Februárban téli ragadozó madár monitoring, úgyhogy télen sem áll meg az élet, mindig van mit nézni, igazából a terep szezon nálunk január 1-től december 31-ig tart.
És a végén utána nagyot pihennek 31-éről 1-ére, gondolom. Mit jelent ez a szinkron?
Hát a szinkron az azt jelenti, hogy valamit egyszerre csinálnak, ugye vegyük a sas szinkront, ez egy magyarországi kezdeményezés. Ez azt jelenti, hogy ezen a hétvégén megpróbáljuk lecsökkenteni minimálisra a periódust, amiatt, hogy a dupla számolásokat kiszűrjük. Ilyenkor a lehető legtöbb madarát megpróbál a lehető legnagyobb területet lefedni, és úgy ilyenkor ugye sasokat keresünk. Fel van osztva a terület az ország egyenlő négyzetekre, ilyen monitoring négyzetekre, és minden négyzetnek megvan a felelőse, amit leellenőriz, és itt számolja meg abban az adott négyzetben a sasokat, illetve hát újabban már minden ragadozó madarat. És amiatt szinkron, mert ezt egyszerre csináljuk, pont amiatt, hogy ugyanazt az egyedet lehetőleg ne számoljuk kétszer. Ez már az egész Kárpát-medencében zajlik, Magyarországgal, szomszédos országokban mindenki ezen a hétvégén végzi a sas szinkron.
Csak ez a sas szinkron az volt, vagy az lesz?
Ez már volt, ezen a hétvégén zajlott. Én szombaton voltam telepen.
És vannak-e már eredmények erről?
Hamarosan lesznek. Ugye most következik az, hogy összesítsék ezeket az adatokat, térképre viszik őket, és megnézik azt, hogy hogyan alakult az előző évek tendenciája, hogy nő, illetve csökken a bizonyos fajoknak a száma a felmérés alapján.
Tehát akkor megtudjuk hamarosan, hogy hány ragadozó él a Kárpát-medencében, ehhez hány biológus, hány madárleső kell?
Hát egészen pontos számot nem tudok mondani, de több százan vagyunk, akik ezen a hétvégén terepen vagyunk.
Több százan egyszerre figyelik a ragadozó madarakat elsősorban, de nem csak, hiszen vízi madarakat is számolnak és hasonlókat. Na most, ha iskolában zajló foglalkozásokra gondolunk, mert hogy azt is lehetséges önnel lebonyolítani, akkor ezt hogy kell elképzelni?
Hát úgy kell elképzelni, hogy a tanárok felhívnak és elmondják, hogy milyen igényeik vannak, mire gondoltak, milyen tevékenységet szeretnének. Én ezt nagyon rugalmasan kezelem, és megpróbálok ehhez igazodni, de alapvetően én arra szoktam őket sarkalni, vagy arra ösztökélem, hogy lehetőleg a természetbe megyünk. Ugyanis a foglalkozásaimnak a célja pont ez lenne, hogy közelebb, ez tudom, hogy nagyon közhelyesnek hangzik, de közelebb hozni a gyerekeket a természethez, és egy környezeti nevelést próbálok, vagy egy természetformálást a madarak világán keresztül elérni. Ugye van egy több mint 10 éves terepi tapasztalatom, meg faismeretem, amit megpróbálok nekik átadni, és ezáltal olyan élményeket nyújtani, amik felébreszthetik bennük a természet iránti szeretetet és elköteleződést. Tisztában vagyok, és nem is az a cél, hogy mindenkiből, aki részt vesz ezen a tevékenységen, az majd biológia vagy ökológia egyetemet végezzen. Bár elég nagy szakember hiány van az országban, szóval nagyon nagy szükség lenne szakképzett ornitológusokra. De titkon azért bízom benne, hogy lesz, akit annyira megérint, hogy akár ezt a pályát választja magának. De ha már csak annyira érdeklődnek és kapnak egy ilyen kicsi morzsát, ami alapján ők majd akár madarakat kezdenek el fotózni, és természetfotós hobbit választanak, vagy felnőttként oda kerülnek, hogy döntéshozásban szerepet kapnak, és ők dönthetnek majd arról, hogy a természetvédelmi szempontokat mennyire veszik, vagy nem veszik figyelembe, akkor én nagyon örülnék, hogyha ezekből a tevékenységekből táplálkoznának. De ha más nem, akkor remélem, hogy legalább annyit sikerül elérni, hogy akár egy bevásárlóközpontnak a parkolójában észrevegyék a búbospacsirtákat, vagy a verebeket, és tényleg a minimorum, hogy ne ártsanak nekik, ne bántsák őket, ha eddig tették volna.
Egy pacsirtát mi is hoztunk a következőkben.
Vendégünk a Kolozsvári Rádióban a mezei pacsirta.
Miben tér el a mezei és a búbos pacsirta?
Hát van attól az atibélyegek is, amik elég jól elkülöníthetők. A búbos pacsirta, ahogy a neve is mondja, egy tollbubbal rendelkezik a fejtetején. A szélső faroktollaknak a színe, de a legegyszerűbb a hangjuk alapján megkülönböztetni őket.
Uh-huh. Szóval akkor...
A téli periódusban különben csak a búbos pacsirtát figyelhetjük meg. Ilyenkor csapatokba összeverődnek és a településekhez közelebb kerülnek, szóval könnyebb őket megfigyelni, könnyebben szem elől kerülnek, és tavasztól egészen őszig pedig a mezei pacsirtákat sokkal egyszerűbb meghallani, látni nem mindig, de a hangjukat azt jó esetben, hogyha kimegyünk egy nyílt élőhelyre, akkor fogjuk hallani.
És megint ott tartunk, hogy kimegyünk valahová a természetbe, de hát vagy esik az eső, vagy télen havazik, ilyenkor köd van, és egyébként is sár van, különös tekintettel az Érmellékre, ahol azért sok helyen még fennmaradt az a mocsaras, lápos környezet. Ehhez mit szólnak a gyerekek, és mit szólnak a pedagógusok egy ilyen foglalkozáson?
Megmondom őszintén, hogy téli foglalkozásaim még nem igazán voltak. A Grund School-al, a Nagyváradi Grund School Egyesülettel voltak ilyen kollaborációim, ahol náluk nem számít az időjárás. Szóval ők az eseményeket megtartják akkor is, hogyha rossz idő van, és nyilván ilyenkor lemorzsolódik a csapat egy része, vagy csak a nagyon... motiváltak és nagyon szívósak szoktak részt venni, de nincs olyan, hogy rossz időjárás. Nem megfelelő ruházatnak csak.
Mit kell felvenni egy madárleshez?
Hát lehetőleg a rikító színű ruhákat, azokat kerülni kell, de ezt leszámítva a réteges öltözködés, ugye, hogyha mozgásban vagyunk, akkor a téli időszakban oda kell figyelni arra, hogy a gyerekek nem elegedjenek ki, és aztán a szél megfújja őket, és be van nyújtva a megfázás, de ezt leszámítva igazából, hogy ne öltözködjünk ilyen nagyon rikító színű ruhákban, más nagyon nem. Meg nyilván vízhatlan olyankor, amikor ilyen tocsogós, mocsaras, vizes helyeket látogatunk meg, akkor egy gumicsizma az.
Ez mindenképp jól jöhet. Hát akkor így kell felkészülni, hölgyeim és uraim, egy ilyen látogatásra, és hogyha a kedvüket meghoztuk, akkor keressék a madaras embert, Börbosz Lőrincet, akár a közösségi médiában, a Facebookon, mert igazából én is ott találtam rá, és mindenképp hálás vagyok, hogy itt volt velünk ma reggel.
Én köszönöm szépen a lehetőséget.
És akkor búcsúzunk mindenkitől egy vörös beddyel.